Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
A Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Hírek a Szent István Rádióban.
Jézus olyan látásmódot kér tőled, amely nem áll meg a külsőségeknél, hanem a szívig hatol. Arra kér, hogy nézz olyan szemmel, amely nem ítélkezik, hanem befogad másokat. Mert csak a szeretet tudja gyógyítani az életet, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Mintegy 10 000 gyermeknek szeretné megkönnyíteni az iskolakezdést a katolikus Karitász. Az első csomagokat hétfőn adták át a szervezet budapesti központjában. Écsi Gábor, a segélyszervezet országos igazgatója közölte, a Legyen öröm az iskolakezdés című országos akciójuk szeptember 15-éig tart. A 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal lehet támogatni a kezdeményezést. Eddig több mint 7 000 hívás érkezett a vonalra, valamint tárgyi adományokat és egyéb anyagi felajánlásokat is kaptak, tette hozzá. A családokat felszereléssel vagy utalvánnyal segítik, hogy ne jelentsen számukra akkora anyagi terhet az iskolakezdés, mondta el az igazgató. Spányi Antal, a szervezet püspök elnöke arról beszélt, hogy sok családnak nem egyszerű feladat beszerezni az iskolai felszerelést. Ezért szeretnének segítséget nyújtani a családoknak, hiszen a katolikus Karitász küldetése, hogy ott segítsen, ahol szükség van rá. Természetesen minden problémát nem tudnak megoldani, de sok ember adakozásával, összefogásával lehetőségük nyílik arra, hogy számos család helyzetén könnyítsenek, hívta fel a figyelmet a püspök. A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szerint még Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke sem merte leírni, hogy a korrupciós ügy miatt letartóztatott Kis László óbudai polgármester ártatlan. Mencer Tamás arról töltött fel videót a közösségi oldalára, ahogyan a DK-s Vadai Ágnessel vált szót, aki a Fidesz Lendvai utcai székháza előtt tartott sajtótájékoztatót az ügyben. A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a videóban arról beszél Vadai Ágnesnek, hogy olvasta Gyurcsány Ferenc posztjait az ügyben, és szerinte még a DK elnöke sem merte leírni, hogy Kis László ártatlan. Vadai Ágnes erre úgy reagált, Menczer Tamás szerinte rosszul olvasott. Vadai Ágnes a sajtótájékoztatón arról beszélt, a dokumentum bizonyítja, hogy a Kis László elleni koncepciós eljárást a Fidesz pártállam legfelső köreiből igényelték. Az ötös blokk nukleáris szigete alatti talajszilárdítási munkálatok eredményesen befejeződtek. Így újabb fontos mérföldkőhöz ért el a paksi építkezés, írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. A bejegyzésében a miniszter kiemelte, az elmúlt időszak energiapolitikai viszontagságai ismételten rámutattak arra, hogy igazából azok az országok vannak biztonságban, amelyek saját maguk elő tudják állítani az általuk igényelt energia nagy részét. Magyarország adottságai nyomán ebből számunkra az a feladat akad, hogy fel kell gyorsítani a paksi atomerőmű két új blokkjának építését, fogalmazott. A kormány a jövőben is támogatni fogja az önkormányzatoknak azt a munkáját, melyet védművei erősítése, illetve a már bekövetkezett természeti csapások esetén a károk elhárítása érdekében végeznek, mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter Budapesten. Navracsics Tibor az önkormányzati vezetők, polgármesterek számára a kormány részéről nyújtott Viszmajor támogatási okiratok ünnepélyes átadóján arról beszélt, hogy 13 évvel ezelőtt hozták meg azt a döntést, amellyel központi támogatásban részesítik azon önkormányzatokat, melyek akár természeti csapásokkal szembeni védekezés céljából hajtanak végre, akár pedig a már bekövetkezett természeti csapás elhárítása érdekében kell, hogy végrehajtsanak beruházásokat. Ez a 13 év több milliárd forintnyi támogatást jelentett az önkormányzatoknak abban a meggyőződésben, hogy ahogy a helyi közösségek, családok, egyének számára felső szinten az önkormányzat az a hatóság, illetve intézmény, amely baj esetén támogatást tud nyújtani, az önkormányzatok számára pedig az állam, a központi költségvetés, a kormány az a tényező, amely rögtön segítséget nyújt, hangsúlyozta a tárcavezető. Végül az időjárásról. Kedden a fátyol felhőzet, illetve az erőteljessé váló gomoly felhőképződés mellett legalább több órás napsütés várható. Az éjszakai csapadékgócok reggel lecsengenek, majd főként a késő délutáni kora esti órákban legkisebb eséllyel nyugaton kialakulnak záporok, zivatarok. Az északi a szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. Zivatarok környezetében is megerősödhet a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 28 és 35 fok között alakul. Híreket hallottak.
Adesso no, non voglio più difendermi. Supererò dentro di me gli ostacoli. I miei momenti più difficili per te.
There is no reason, there's no rhyme. It's crystal clear. I hear your voice and all the darkness disappears. Every time I look into your eyes, you made me love you.
Quest'inverno finirà.
Want you, baby, I want you, yeah.
per te le paure che io sento. Quanto bruciano dentro le parole che non ho più detto, sai. Oh, I want you, baby. Sento.
I will belong forever to you.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink! Szabó Magda Fürelis című regényének 9. részét Bánsági Ildikó olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Szenzáció eljusson a városi hírszolgálatig, arról a megdicsőült Piroska gondoskodott. Másnap délelőtt a mindig szimatoló Gizella jött el, hogy megtudja, megszólalt-e csak ugyanaz idegen gyerek. Gizella tudott a jabloncaiak közül a legjobban franciául, kifakadt a Cilit. Megtudtuk, Marcelin, ezt értette, mint Szelidnek, még az Antant közeledésének hírére eltűnt az orvoség szeme elől, ez az értesülés azzal is járt, hogy nem kell komédiázni, Cili kezdettől tisztában van azzal, hogy idegenek otthonában él, és minden elemét elvesztette a múltjának, nem fogja látni soha többé valódi szüleit, minden kincse pár szó, ami megmaradt, az is többnyire francia. Akkor még nem tudhattam teljesen lemérni Cili erejét, bátorságát, de azért elgondolkoztatott, milyen rettenetesen vastag volt az a kötfüggőny, amely mögé eddig elrejtőzött a világ elől. A néma Cili mindent tudott, de nem szólalt meg, csak a színpadon, az Avignoni hídon. Gizella egyébként, aki szenvedélyesen tisztelt minden művészetet, egy szép gesztusért könnyű szívvel áldozott csekéke nyugdíjából, ekkor Cili tiszteletére meghívott valamennyünket a magára találó, már nem árva kislányt ünnepelni Balassa úr cukrászdájába. Sajnos a tervezett ünnepi uzsonna balul ütött ki. Gizella felhatalmazta Cilit, válaszza ki magának az előpultra kitett minta édességből mindazt, amire vágyik. Cili csodalátó szemmel elment az üvegasztalhoz, amelyen a színes marcipán figurák és más különlegességek sorakoztak, aztán egyszer csak felvisított, földre seperte valamennyi süteményt, amit csak látott, és kifutott a Kossuth utcába. Apám rohant utána, a viszonylag közeli dobozi temetőben talált rá. Minden tekintetben extra délután volt, szegény Gizella megjegyzés nélkül kifizette a cukrász kárát, nem szólt egy rossz szót sem. Ezt csak felnőttként értettem meg, meglepően sokat tudott a lélek vulkán töltséreiről, apám, drágám, kevesebbet. Ő mire megtalálta Cilit, testvérem éppen énekelt. Az imént még botrányt keltve tört, zúzott, de most a közeli dobozi temető bejáratánál az Ilka néni előcsalta léladalt énekelte, méghozzá állítólag egy bádog tányérra alamizsnát váró vénkoldus felsegélyezésére. Apám szégyenkezve nézett körül a meglepődött, de élénken érdeklődő temető látogatók között, kinek adja vissza a gyűjtött adományt és milyen magyarázattal. A pénzét nem igényelte vissza senki. Barátságtalan szemek nézték apámat, aki nem hagyja keresni a koldust, akinek Cili daláig senki nem adott eddig semmit. Apám életében legelőször érzett haragot szőke gyermeke iránt, mert voltak éppen mindenki előtt megszégyenült. A koldus tányérkájába belerakta, amit a saját zsebében talált, de az öreg rokkantnak se volt szelíd a pillantása. Abban a pillanatban mindenki, aki a temetőkapu környékén volt, mód felett alkalmatlannak talált hatósági személynek gyanította apám megjelenését, elsősorban maga Cili. Őt apám kézen fogta, elsietett vele. Cili dühében újra visított, azt közölte neki otthon, először mondta ki a szót úgy, hogy tudni lehetett, Zentáról beszél. Senki nem tiltotta, hogy barátjának Mirko Jaluvácsnak gyűjtsön és ennivalóra valót énekeljen. Milyen város ez, ahol nem segítenek a koldusnak és visszahagyják az adakozóknak a filléreiket? Majd megkapják a magukét a lelketlenek, akik nem szánják a szegény nyomorultakat. Mindezt apámnak adresszálta, csoda, hogy apám csak később lett rosszul azon a napon, nem akkor. Igazán mindenkit megvádolhattak szívtelenséggel és antiszociális hajlammal, csak Szabó Eleket nem. Nem beszélgettek, míg visszaértek Balassa úr cukrászdájához, ahol riadt ünneplő közönség várt rájuk. A megsértődött Gizella rideg felháborodással rendezte a Cili okozta kárt, Kurtán elköszönt apámtól, mikor látta, hogy visszahozta a lehetetlen kislányt, aki felborította a szépen tervezett ünneplés rendjét, és ezek szerint nem is érdemel voltaképpen semmit. Piroska zavartan nevetgélt, anyám várta, mond valamit az ünnepelt. Cili válasza hideg volt, érzelemtől mentes. Ha egyáltalán valami árnyalta a felháborodás, mit kínozzák megint? Ő csak a négereket akarta elpusztítani és kiűzni innen, akik csupa erkölcstelenséget csinálnak, és felnőtteket és gyerekeket egyaránt elvisznek a kukoricásba. Apám elsápadt. Anyám akkor még nem kapcsolt, Piroska később sem értette, Piroskát sose foglalkoztatta a konkrét történelmi szituáció, csak mikor már utólag vált értékelhetővé. Amellett bosszus volt, mert diadalt akart ünnepelni, és Cili szökése és botrányos magatartása lehetetlenné tette. A délután elsavanyodott, Gizella eltűnt, indultunk haza. Piroska a bikánál lekapcsolódott, négyen maradtunk. Anyám azt mondta, fizetne, ha értené, mi történhetett voltaképpen, mit zagyvál ez a gyerek négerekről, meg kukoricásról, mikor arról kellene beszélnie, miért verte szét Balassa úr extra süteményeit. Anyám egyébként majdnem derűs volt, szokott sugárzásánál is jobban fény lett, amit a kínos délután igazán nem indokolt volna. De én, akinek köldögzsinórja sose vált el Jabloncai Lenke testétől, megéreztem, mindez most miattam van. Anyám voltaképpen örül, bármennyire szívébe zárta Cilit is, ezúttal megszakad az a nyugtalanul harsány ünneplés sorozat, és Magdolna mindenben ártatlan. Apám Piroska teljes ellentéte volt, amit apám nem tudott, az nem volt a világon. Most is megfejtette már a rejtvényeket, én látszólag oda sem figyeltem. Cili pláne játszotta, hogy őt nem érdekli semmi, a szülők beszéde legkevésbé. Apám azt mondta nagyon csendesen anyámnak, mindig számoljon azzal, hogy Cili más világból jött, olyan helyről, ahol senki sem ütődik meg azon, ha egy jól kereső orvos gyereke produkcióval segíti a koldus sovány keresetét. Ahonnan Cili jött, az már a Balkán peremének jelentkezése, és van benne valami tiszteletre méltó is, hogy délen a szegények iránti részvét nagyobb, ahogy a társadalmi érzékenység is. Anyám elfogadta, amit hallott, de a cukrászdai jelenetet nem értette. Ez még mindig magyarázatot igényelt. Apám azt is tudott adni már, ugyan mire nem keresett volna, ha meg kellett védenie szíve gyermekét, akinek aznap csak a szép és jó járt volna. Nem ez az ideges feszültség, ami a Balassa úr cukrászdája óta kötként ül a familián. Valamit azért ne felejtsen el. Hallottam, ahogy anyámnak mondja. Cili városa sok mindent megélhetett. Az Antant nem jött kísérő nélkül, nekem csak a temetőből visszatérve jutott eszembe, hogy a francia néger segédcsapatokkal érkezett, amelyek egy része Szegeden állomásozott. Ha Szegeden jártak, járhattak azok Zentán is, és menekülhetett Cili vagy a kisasszonya félbolond katonák elől közeli szántóföldön, a kukoricásban. Ez ma Cili napja lenne. És mindig igazságtalanok voltunk hozzá, legfőképpen én, mert én valahogy az egészet képben látom már. A kép közepén Marcellin, aki visít és menekül, és jobb nem folytatni, mi történik vele a kukoricásban. És maga Cili, aki sose látott négert, és aki ma a marcipán fejek révén másodszorra kényszerült olyan látvány élménybe zuhanni, ahonnan nagy nehezen kikapaszkodott. Nem értem, mondta Jabloncai Lenke. Se a kukoricást, se Cilit, se a nevelőnőt. Nem baj, felelte apám. Elég, ha én értem. Maga az ilyesmit nem is akarja megérteni. Cili csak bámult maga elé. Kemény volt a nézése, összecsukta a száját. Az Isten tudja, mind merenkedett. Hogy én mind merengtem, azt jobb nem elemezni. Én viszont láttam a kukoricást és a négereket, akiket ugyancsak képeskönyvből ismertem, de láttam, hogy futnak, és Isten tudja, mit csinálnak a francia kisasszonnyal. Az történhetett ott zent a határában, amiről Ilka nénék olykor beszélnek, mikor vad férfiak jönnek és megnyekkentik a nőket. De van abban valami jó is, mondta Ilka néni. Cili hallgatott, mint egy szál letört virág. Hol volt már a tegnapi diadalmas Cecília, az énekes madár, a tünemény? Egy fáradt, ideges gyerek ült mellettem. Hát ez az eredménye a hülye, szürke pontyoknak, mert a ponty hozott rá minden bajt az öröm mellé. Mi az ördögöt akart azzal a híddal is? Minek neki idegen híd, idegen dámákkal, meg úrfiakkal? A tufa, a sziába mondják, hogy francia szó, az hozta rá a vészt. Hirtelen dalolni tudtam volna örömömben, mert azt éreztem, hogy mint valami varázslat eredménye, szemem láttára eltűnik a nem is létező Avignoni híd a szürke, nyavajgó pontyokkal együtt, s hiába tud úgy énekelni, mint senki más, én győztem, mert én nem vertem le Balassa úr marcipán figuráit, és Gizella sem kötözködött velem semmiért. Boldog voltam és diadalmas, úgy éreztem, bármi esett is eddig, az utolsó órák mindent rendbe hoztak az én életemben is, nem szép, hogy ez boldog. Ezt, de úgy éreztem, hiába dalol Cili úgy, mint egy tündér, és hiába van, már nincsen hídja megint, és én vagyok a győztes. Egyébként elalvás előtt anyánk épp úgy bejött aznap is, mint mindig. Leereszkedett Brühl bácsi, visszaharcolt ágya mellé, és testvérem keze után nyúlt. Cirógatta Cili ujjait, néha ráfújt, hideg volt a keze a nyári melegben is. Hová futkosolt-e örökké, kislány? Kérdezte meg tőle, hová menekülsz innen, az otthonodból? Haza, felelte azonnal Cili, Zentára. Azt mondtátok, ott születtem. Egyszer majd elviszünk, apátok mindnyájunkat elvisz, és megpróbáljuk megtalálni, mitek maradhatott ott. De most még nem, mert nem lehet. Se útleveled, se megfelelő érettséged, gyerek vagy még kicsim, és délen még olyan bizonytalan a helyzet. Neked meg itt van már a familiád. Ti nekem nem vagytok família, felelte Cili, és kiverte homlokát a veríték, elkezdett reszketni. Nektek nincs pénzetek úti költségre, pedig az kell. Meg nem is engednétek el az útra. Lopni nem akartam, kérni nem volt kitől. Gondoltam, összeénekelek valami pénzt, és nekiindulok. Anyám nem vitatkozott, csak figyelmeztette, ne kísérletezzék tovább, mert ezzel csak bajt hoz mindenkire, ránk is, magára is. Cili nem fogadkozott, nem ígért semmit, hallgatott. Forrón megcsókolta anyámat, és befordult. Majdnem várható volt, ami bekövetkezett, mert apámnak ismét meg kellett bocsátania neki, ismét rendőr hozta haza, ezúttal még kínosabb helyről, még kínosabb előzmények után, ezúttal a Szent Anna templom elé szökött ki, litániáról kijövőknek ajánlatta pénzért elénekli, szépen tudja már az Ave Máriát. A pápai legátus, apám másik barátja gátolta meg, hogy énekeljen, azt is, hogy pénzt adjanak neki, mert Cili bögrét rázott ezúttal, és szemmel láthatólag utánozni óhajtott a dobozi temetőnél látott öreget. Apám szívére borogatást tett anyám, mikor a rendőr és Cili hazaérkeztek. Hozta a valérián cseppeket, de mire beadta apámnak, és a rendőr elment a legátus úr csodálkozó üdvözlete közvetítésével, és előszedte volna a testvéremet, mit csinált megint, Cili már a földön feküdt. Cili úgy tudott elájulni, mint senki, előzmény nélkül, ahogy a virágot lekaszálják. Ilyen előzmények után kibántotta volna, és kikérdezte tőle, miért vétett megint. Apám azonnal elhajította a kompresszort, és telefonált Hutrának. Mire Hutra megjött, Cili ült, és szemmel láthatólag nem emlékezett semmire. Csak jóval később, mikor Hutra már megnyugtatott mindenkit, korán fog serdülni, Cili, van ilyen zavaros keringési probléma a kislányoknál, nincs baj, fektessük vissza az ágyba. Apám annyira szégyelte magát Linderberger prelátus úr előtt, hogy ezúttal nem szólt szőke gyermekéhez, csak ült a nagy székben, csalódottan, boldogtalanul. Akkor nagyon sajnáltam, és úgy szerettem volna, ha én csinálok valami rosszat, nem ez a boldogtalan, akit láthatólag mindig megtalál a kísértés. Apámra nem számíthatott, megint csak anyám volt a soros, hogy kihúzza a pillanat mérges tüskéjét. Megfogta Cili kezét, és elkezdte vezetni a mi szobánk felé. Cili úgy vonult mellettem, mint egy sebzett, riadt királynő. Ilyen lett később, mikor már a Toszkát énekelte. Mikor beértünk, először nem akart lefeküdni, aztán anyám mégiscsak rábírta. Haját simogatta, homlokát. Cili merebb volt, udvarias, mintha neki volna okará, hogy megbocsásson. Meddig kísérletezel még, kislányom? Kérdezte Jablonczai Lenke, apádat előbb-utóbb megölöd vele. Minden szabónak rossz a szíve, rossz szívvel születnek, beteg szívvel. Nekem nem apám, mondta Cili, te ezt nem érted, mamája, hogy értenéd? Cili olyan pontosan betájolt embert, környezetet, szituációt, mint egy térképész. Az apámat apámnak nevezte. Anyám kezdettől mamája volt, és ezt csak én tudtam, hogy nem becéző szó, hanem birtokos név. Mamája az a Dódié, azaz az én anyám, nem az övé. Neki nincsen anyja, bármilyen tündér küldött is mellé az élet Jablonczai Lenke személyében. Én nem vagyok gyilkos, folytatta testvérem. Ha apám meghal, meghalok én is utána és miatta, mert akkor csak ugyan nem lesz senkim. De ne félj, mamája, mert soha többé nem megyek el tőletek, míg ki nem alakul, mert féltem apát. Nem megyek el. Megígérem. Most igazán megígérem. És csak ugyan. Ezt az ígéretét betartotta. Az volt a legutolsó kísérlete. Soha többé nem szökött el, és nem említette az óvodai ünnepé fináléját, amely olyan sajátságos hamisra sikeredett. Járt a zeneiskolába, képzésre, élt közöttünk, segített Ilka néninek. Lassan teljesen belesimult a familiába, szókincse tökéletesedett, csak a racsolását nem tudta levetkezni. Kérem a füvdőmet! Nevettünk, ha este jelentkezett a kívánalommal. Apám bosszantotta. Szólj már, Cili, a madávnak! Hívd ide a vigót! Vávja máv a vépa, a vetek, a mogyovó! Együtt nevettünk, Istenem, mennyit nevettünk mi négyen együtt! Már annyira szerettem, hogy büszke voltam rá, mikor a hátunk mögött összesúgtak, hogy a tanácsos úr szőke lánya, a kis Cili, aki minden ünnepélyen fellép. És úgy énekli a hazafias dalokat, hogy sír a közönség. Valahogy megértettem. Testvérem nem telt semmiről, ami körülötte történik. Se jóról, se rosszról. Épp úgy nem, mint különös sorsáról. Idegenből jött szegény, megoszthatatlan emlékekkel, amelyekből csak pár francia szó maradt, meg ez a lehetetlen tánc az urakkal, dámákkal és tánccal, meg amiről én azt hittem Bonifasz, ami még rosszabb, a tufasz sem az, ahogy képzeltem. Akkor már egyébként minden mindegy volt. Testvérek lettünk, már tudtam féltékenység nélkül sajnálni, mert hiszen neki örökké beomlott az a híd, amelyet ismert. Enyém áll, gondoltam diadalmasan. Az enyém ugyan a mindenségen áll, 9 lyuk tartja a hortobágyon, és alatta nincsenek ronda szürke pontyok, amelyek nem is pontyok, csak félrehallás. Ha a hortobágy felül fújt a szél, mindig az én hidamra gondoltam. És ugyanakkor nagy részvéttel az összedőlt Avignonira is. És részvétemben nekirontottam, és váratlan gyöngétséggel megöleltem Cilit. Thank you.
kedves hallgatóink! Szabó Magda Fürelis című regényének 9. része hangzott el Bánsági Ildikó tolmácsolásában. Kedves hallgatóink, Don Toninho Bello, Korunk asszonya Mária című művének 13. részét Baranyi Péter színművész olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Don Toninho Bello, Korunk asszonya Mária. Mária az asztalközösség asszonya. Nem, most nem akarok a kánai mennyegző jelével, illetve Mária ezen ünnepi összejövetelen való jelenlétével kapcsolatban még egy elmélkedést tartani. Inkább egy középkori író, toledói Ildefonzó egyedülálló meghatározását akarom bemutatni, amelyet ő ad a szűzanyáról. Totius Trinitatis Nobile Triclinium, ami annyit jelent, a teljes szent háromság nemes ebédlőasztala. Ez a ragyogóan merész kép a szűzanyát a szent háromsággal állítja kapcsolatba, és olyannak írja le, mint egy elegáns asztalt, amelyet az atya, a fiú és a szent lélek asztal közössége vesz körül. Képtársítás folytán eszünkbe jut Rubjov híres ikonja. A jelenet közepén egy asztal, amit három személy vesz körül. Életközösség és a cselekvés közösség. Úgy gondolhatjuk, hogy Mária ez a nemes asztal. Álljunk meg itt. Nem szeretnék eltévejedni egy olyan területre, ami még a legtapasztaltabb teológusok számára is tele van tanbeli veszélyekkel. Elég nekünk, hogy megérezzük, a szűzanyának valami módon alapvető szerepe van a Szent Háromság misztériumában. S ha nehéz is arról gondolkodni, milyen szerepe van Máriának az isteni közösségen belül, amely a magasságban lakozik, sokkal könnyebben észrevehetjük azt a szerepét, amit minden emberi közösségben betölt itt a földön. Tudjuk, a családtól a plébániáig, a szerzetes intézménytől az egyházmegyéig, elkötelezett szemináriumi csoportokig minden közösség, amely az evangélium szerint akar élni, hordoz magában valami szentségi vonást. Természete szerint jele és eszköze a Szent Háromságos közösségnek. Annak logikája és együttléte szerint kell felépülnie, kifejezésre juttatni misztériumát. Tekinthetnénk az egyházi közösségeket úgy, mint az Atya, a Fiú és a Szentlélek mennyei titkának földi tagozatait vagy képviseleteit, arányosan kicsinyített másait. A mennyben több egyenlő és mégis különböző személy közösségben alkot egyetlen Istent. A földön több egyenlő, de különböző személynek úgy kell megélnie a közösséget, hogy együtt egyetlen embert alkossanak, az új embert, Jézus Krisztust. Minden egyházi társulásnak tehát az a feladata, hogy a Szent Háromság ikonjaként jelenjen meg. Valódi kapcsolatok helyszíneként, amelyekben felismerhetők a személyek arcai, előmozdítják egyenlőségüket, ugyanakkor megakadályozzák a tömeg névtelenségébe való beolvadásukat. Ha pedig Mária az a nemes asztal, amit körülvesz a három isteni személy, akkor olyan nehéz volna megérteni, hogy ő elsődleges szerepet játszik azokon a földi közösségeken belül is, amelyeket a Szent Háromságos misztérium földi képviseleteinek neveztünk. Valóban vakmerőség volna azt gondolni, hogy a Szent Szűz e nemes asztala nélkül, amelynek körülvételére mi is meghívást kaptunk, minden közösségi kísérlet csődbe menne. Szűz Mária, az asztalközösség asszonya, te emlékezetünkbe idézed a régmúlt idők lakomáinak átható líraiságát, amikor is az ünnepeken ott ült az asztalnál a másik anya, édesanyánk, aki szemével dédelgetett bennünket egyenként, és szavak nélkül is könyörgött könnyes tekintetével, hogy legyünk jóban testvéreinkkel, és szeressük egymást. Aggódott, amikor valaki hiányzott, s végre boldog volt, amikor hazatért az utolsó fia is. Talán csak a mennyben fedezzük fel teljes mértékben, mennyire fontos vagy emberi közösségünk növekedése számára. Mindenekelőtt az egyházban. Igaz, az egyház az eukarisztia köré épül fel, de nem kevésbé igaz az a tény is, hogy te vagy az asztal, amit Isten igéje hívására körbeül a család, és amelyen kiosztják az égi kenyeret. Pont úgy, ahogy Rubjov ikonján. Éreztesd meg velünk ezért anyai jelenléted egyesítő erejét. Szűz Mária, az asztalközösség asszonya táplált egyházainkban a közösség iránti vágyakozást. Ezért találta fel őket Jézus, hogy mint a földkerekséget betöltő eukarisztikus ostják, terjedő hálót alkotva terjesszék a világban a Szent Háromságos közösség iránti vágyakozást. Segítsd a közösségeket, hogy legyőzhessék belső megosztottságaikat. Lépj közbe, ha szívükben a széthúzás démona kígyózik. Oltsd ki a pártoskodás tüzeit, simítsd el a kölcsönös viszályokat. Enyhítsd versengéseiket. Állítsd meg a közösségeket, ha úgy döntenek, hogy külön utakat járnak, elhanyagolva a közös célokat. Értesd meg velük, hogy a keresztény közösségek alkotják a közös javak terjesztési hálózatát, s hogy ezek csak a Szent Háromságos életházában érlelődnek meg teljesen. Mindannyiszor, amikor megszegik a szolidaritást, az egész érdekei ellen vétenek. Szűz Mária, az asztalközösség asszonya, tekints nehézségben lévő családjainkra. A modern idők orkányainak áldozataiként sokuk szenvedett hajótörést. Sokuk él meg súlyos kommunikációs válságot zátonyra futottan. Amikor észreveszed, hogy képed ott függ egy hitvesi ágy fölött, és már nem mond semmit nekik, lépj le arról a hideg falról, és hívd asztalodhoz a férfit és az asszonyt. És ha már rátámaszkodnak válladra, ragd össze a régi szerelmeket, ébreszd fel újra régi álmaikat, lobbantsd lángra elveszett reményüket, és mutasd meg, hogy megint újra lehet kezdeniük. Végül a föld minden népéért könyörgünk, amelyeket szétszaggat a gyűlölet és megosztanak az érdekek. Keltsd fel bennük az egyetlen asztal iránti vágyat, hogy elfojtva a kapzsiságot és lecsendesítve a háború zaját, testvérként fogyasszák együtt az igazság kenyerét. Akkor is, ha különböző nyelvű, fajú és kultúrájú népek köré gyülekezve újra békében fognak élni. Amikor pedig megtapasztalod a különbözőségeknek azt a közösségét itt a földön, ami a mennyben a Szent Háromság közösségének a sajátja, akkor anyai szemeid igaz örömtől fognak csillogni. Mária, az emeleti terem asszonya. Ikon. Ezzel a szóval jelölik azokat a fára festett szentképeket, amelyeket a keletiek különleges tisztelettel öveznek. Fénybe burkolva magukba zárják az isteni misztérium egy szikráját, és így joggal nevezte őket valaki az idő örökké valóságra nyíló ablakainak. Ikon. Ezzel a szóval jelölik manapság, talán világos vonalvezetésük miatt, azokat a bibliai jeleneteket, amelyek az emlékérmek hathatós erejével szinte magukba zárják az üdvösség egy fontos üzenetét. Az apostolok cselekedetei első fejezetében egy ilyen rendkívüli fényességű ikont találunk, ahol arról van szó, hogy az apostolok a mennybe menetel után a Szentlélekre várva felmentek az emeleti terembe, ahol tartózkodni szoktak. És velük volt Mária is, Jézus anyja. Ez az utolsó bibliai rész, ahol feltűnik a szűzanya. Ő így távozik végleg a színről. Ennek a helynek a magaslatáról, az emeleti teremből, mintha azt a lelki szintet akarná jelezni, amelyen minden keresztény ember élete zajlik. Valójában Mária egész élete e magasságokban fejlődött ki. Nem mintha méltatlannak találta volna a szegény ember hajlékát. Ellenkezőleg. A pásztorok feleségei a kezei által szőtt leperre cserélték a gyapjút, a sajtot. A szomszédai soha nem vették észre, milyen titkot rejt az ő látszólag annyira két lábbal a földön járó élete. És a názáreti parasztlányok sem tapasztalhatták benne azt az eltávolodást, amivel gyakran a karriert csinálók megalázzák egykori társaikat. Velük járt a piacra. Ugyanúgy alkudott az árra, mint ők. A többiekkel ment ki ő is az utcára a nyári felhőszakadások után, hogy gátat emeljenek az esővíz áradatának. A májusi estéken pedig hangja visszhangzott az udvaron, belevegyülve a régi keleti dallamokba, de nem harsogott túl senkit sem. Egy szóval, Mária bár tudatában volt ember fölötti sorsának, soha nem kívánt az elegáns negyedekben lakni. Soha nem lépett fel a dicsőség dobogójára. Mindig visszautasította azokat a kis erőfeszítéssel járó teendőket, amelyek megakadályozták volna abban, hogy továbbra is együtt lakjon a köznéppel. Fenntartott viszont magának egy magas lest, ahol elgondolkodhatott nem csak az ő emberi történetének végső értelméről, de Isten hatalmas gyöngétségéről is. Van két stratégiai pont Mária életében, amelyek megerősítik számunkra, hogy ő mennyire állandó lakója volt annak az emeleti teremnek, ahova a Szentlélek hívta őt, a Magnifikát magaslata és a Golgota oltára. Az egyikről tekintete ellát az idő végső határáig. Megértve Isten irgalmának kiáradását nemzedékről nemzedékre, a lehető leghitelesebb olvasatát adja az üdvtörténetnek. Míg a másikról tekintete ellát a tér végső határáig, átfogja a világot egyetlen öleléssel, a legbiztosabb garanciát adja arra, hogy a világ minden szeglete, amit csak anyai szeme érint, be lesz töltve a Krisztus oldalából kiáradó szent lélekkel is. Szűz Mária, az emeleti teremasszonya, az egyház ragyogó ikonja, te a saját személyes pünkösdödet már átélted az angyali üdvözletkor, amikor a Szentlélek leszállt rád és kiterjesztette hatalmának árnyékát a magasságbeli. Azért maradtál tehát ott az utolsó vacsora termében, hogy kiesdekeljed a körülötted állókra is azt az ajándékot, amely egy napon Názáretben a te lelkedet is gazdagította. Így kell tennie az egyháznak is. Az egyháznak, amely már birtokolja a szent lelket, az a feladata, hogy kiesdekelje az idők végezetéig Isten lelkének kiáradását a világ minden szervezetére. Add meg tehát az egyháznak a magaslatok csodálatát, a hosszú idők mértékét, az összetett ítéletalkotás logikáját. Add neki a te előrelátásodat, ne engedd, hogy belefulladjon a krónikák tengerébe, őrizd meg, nehogy beleragadjon a kiúttalan hétköznapiság szűk keresztmetszeteibe. Add, hogy Isten országának magaslati pontjairól tekintsen a történelemre, mert csak ha a torony legmagasabb lőrésén át tekint ki, ahonnan az egész panoráma elé tárul, akkor lesz képes a lélek munkatársává lenni, és így megújítani a föld színét. Szűz Mária, az emeleti teremasszonya, segítsd az egyház pásztorait, hogy lelki magasságok lakói tudjanak lenni, ahonnan könnyebb megbocsátani az emberi gyöngeségeket, könnyebb elnézni a szív szeszélyeit, ösztönösebb a bizalom a feltámadás reménysége iránt. Emeld fel őket a kódexek földszintjéről, mert csak bizonyos magasságokból lehet megragadni a felszabadulás szorongását, ami átjárja a törvény paragrafusait. Add, hogy ne legyenek a rubrikák hajthatatlan őrzői, amelyek mindig szomorúak, ha már nem lehet észrevenni rajtuk a szeretett piros tintáját, amivel lelettek írva. Lágyítsd el szellemüket, hogy felül tudják múlni a szeretet nélküli jog, a fantáziátlan szillogizmusok, a szenvedély nélküli tervek, az ihlet nélküli rítus, a tehetség nélküli eljárások, a szofia nélküli logosz hidegségét. Hívd őket, hogy emelkedjenek fel veled a magasba, mert csak bizonyos magasságokból tud a tekintet tényleg kitárulni a föld végső határáig, és megmérni a vizek nagyságát, amelyek fölé ma is visszatér a Szentlélek, hogy megszabadítson. Szűz Mária, az emeleti teremasszonya, add, hogy a te ablakodból tekintsünk az élet örvendetes, fájdalmas és dicsőséges titkaira, a dicsőségre, a győzelemre, az egészségre, a betegségre, a fájdalomra és a halálra. Különösnek tűnik, de a siker csak abban a magasságban nem okoz szédülést, és a vereség csak azon a szinten nem akadályoz, ha hagyjuk magunkat aláhulni az ismeretlenbe. Ha odafent kinézünk a te ablakodon, könnyebben érint meg bennünket is a lélek friss szellője hét ajándékának színpompájával. Napjainkat áthatja majd a bölcsesség, és megsejtjük, hová vezetnek az élet ösvényei. Tanácsot kérünk a leginkább járható utakról, és elhatározzuk, hogy elszántsággal megyünk rajtuk végig. Tudatában leszünk az út veszélyeinek, és észrevesszük, hogy Isten közel van ahhoz, aki jámborsággal utazik, így mindig örömmel indulunk el az ő szent félelmében. Ezáltal siettetjük, ahogyan te is tetted, a világ fölött eláradó pünkösdöt.
Kedves hallgatóink, Don Toninho Bello, Korunk asszonya Mária című művének 13. részét hallották, felolvasta Baranyi Péter színművész. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid